Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma ismét 6 csapatot nézünk át, tehát egy újabb overreaction következik, és az overreactionhoz szoktunk hívni szakértő vendéget, sőt időnként ugye vért frissítünk, és ez történt az elmúlt másfél évben is, ugyanis akkor mutatkozott be, és most már azt hiszem talán harmadszor vagy negyedszer hívjuk mai vendégünket, nagy szeretettel köszöntöm Bóné Gergelyt. Szia Gergő!
Szia Gábor, szia Zoli, köszönöm az ismételt meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szia Gergő, én is köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívást.
Na, hát akkor nézzünk egy pár csapatot, mert hogy az NBA-ben ugye kezdünk a finishhez érni, és még gyorsan szeretnénk átnézni, hogy ki hogyan játszik, ki nagyjából milyen képet mutat a pályán, és az első mai csapatunk, nyugatról indulunk, a Phoenix Suns lesz, aminél ugye én direkt vártam, hogy egy kicsit később nézhessük meg, mondván azt, hogy jól megnézzük nagyobb mintán, hogy mit tud a csapat Kevin Durant-tel, de Kevin Durant nagy valószínűséggel a rájátszás elejéig már nem lesz. Úgyhogy nem volt hova várni, és a Phoenix Sunsnak nyilván egy új fejezet nyílt a cserehatáridő után, és ebben a csapatban hát arra számítottunk talán egy kicsit, hogy két olyan wingman ugye, akiből az egyik az a liga top 10 védője, egyesek szerint top 5 védője Bridges személyében, de Cam Johnson is egy nagyon jó védő, és ugye most játék szempontjából mondom, Durant érkezett, és hát ezek szerint a cserepadra TJ Warren. Na most, amire talán számítani lehetett, hogy ez a csapat támadásban előrelép, védekezésben meg hátra, de azért ezt így ennyire egyértelműen talán még ki se jelenteni. Gergő, te neked hogy tetszik a Durant-tel látott Suns?
Hát oda, hogy a Durant-tel nagyon keveset láttuk ezt a Suns-t. A védekezésben nem estek vissza egyébként, hogyha mondjuk az All-Star szünet előtre utára bontom a számokat, 6.-7. defensive rating, jó All-Star szünet óta volt 7 meccs, abból 5-öt megnyertek, 2-öt nem, kis minta, stb. A támadásuk az egy kicsit javult. Én ellentmondanék annak az álláspontodnak, amit néhány hete mondtál, hogy ugye azt próbáltad ellensúlyozni, hogy mennyire jó fit lesz Durant és Booker egymás mellé. Az, hogy ez mennyire iszonyatosan nagyon jó, ezt nem akarom mondani, de szerintem annyira nem rossz, mint azt vizionáltad. Egészen jó pofán működtek együtt, és nekem például a Dallas elleni meccsükön azt tűnt fel, hogy Booker és Durant sokkal inkább együtt játszottak, mint Doncic és Irving akkor inkább egymás mellett játszottak. Én szerintem Durant és Chris Paul játék intelligenciája, hogy mennyire jól tudnak ők mozogni a pályán, akár labdával, labda nélkül, az úgy kijött, és számomra meglepő módon Booker is egészen jól tudott úgy helyezkedni, hogy ne legyen útba, mondjuk amikor Durantnél van a labda meg ilyenek. Úgyhogy én a támadó részüktől nem félek. A védekezésük is rendben lehet, egyedül az a kérdés, hogy majdnem, hogy ötödik emberük sincsen, nem hogy padjuk.
Hát igen, és ez a pad, ez most az alapszakaszban kéne, hogy problémát jelentsen, és azért nyilván annyira nem is tudott megindulni a Suns, meg ugye tényleg nagyon kevés Durant meccsről beszélünk, de ami szerintem nagyon érdekes az az, hogy ez a csapat, ez egyelőre úgy tűnik, hogy a védekezését nagyjából képes üzemeltetni, és ebben azért nyilván szerepe van például Aitonnak is, még annak ellenére is, hogy vannak olyan meccsek, ahol Monty egyszerűen csak lekapja őt a pályáról. A másik érdekesség, hogy az új Suns Bahamas Center helyzetet említünk, akkor nagy valószínűséggel, legalábbis a rájátszásra azt lehet jósolni, hogy végül nem Lendale lesz a befutó a csere center posztjára, hanem sokkal inkább kell nekik egy védekező ember, és szerintem Biombo újra feltűnhet. Most az elmúlt meccseken is volt, hogy mind a kettőt próbálgatta Monty, és aztán inkább Biombónál kötött ki. Minden esetre egy csapatvédekezéssel ez a gárda, ez továbbra is jó szinten van, és szerintem ez nagyon biztató a rájátszásra nézve, mert bár kétségtelen tény, hogy Booker és Durant hasonló spotokból szeret dobni, ugye, amit akkor is mondtam, ettől függetlenül két ilyen támadó természetesen playoffban várhatóan azért egy nagyon jó támadást tud majd generálni. Zoli?
Itt azt gondolom, hogy két dolgot nyilván fontos a Suns-szal kapcsolatban megjegyezni, hogy az teljesen egyértelmű, hogy ők potenciálisan sokkal jobb csapat, mint az idei mérlegük. Ugye 1-3-mal kezdték a szezon, és utána mentek egy 16-9-et, ugye így nézett ki az első 25 meccs, aztán ugye jöttek a sérülések, és egy borzasztóan rossz időszak, és most ott vagyunk, hogy nyilván a KD csere az egy teljesen más típusú gárdát eredményezett, és egy egyértelműen sokkal-sokkal kevésbé mély, de talán max potenciált és plafont tekintve még egy kicsit jobb Suns-t, és itt nyilván azt kell kiemelni, hogy Ayton szerepe ebben hogyan fog kinézni, és nem mondom azt, hogy az egész szezont, és azt, hogy lehet-e egy győztes playoff csapat a Suns, azt mondjuk az ő vállaira raknám ezt a terhet, de igenis azt kell megnézni, hogy bár az egy hármas minta, ugye, amikor ugye volt KD, de én abszolút azt vettem észre, hogy felszabadította Aitont arra a három meccsre abban KD, hogy jobb teljesítmény nyújtson a védő oldalon, és kiegyensúlyozottabb legyen. És ezzel párhuzamosan, hogyha KD a pályán van mellette, sokkal kevesebb kell a támadó oldalon is tőle. Tehát szerintem az Ayton egyenlet a sokkal egyszerűbb, hogyha KD játszik. És nyilván nincsen padja a Suns-nak, ezt tudjuk, vagy ahogy Gergő mondta, talán még ötödik embere sincs, de mégis valahogy optimistább vagyok a csapattal kapcsolatban, mint a csere előtt, ami egy sokkal mélyebb csapat volt, de valahogy arról nem tudtuk szerintem elképzelni, hogy megtalálja ugyanazt azt a varást, amit az elmúlt években időnként megmutattak, és amikor tényleg domináns alapszakasz csapatnak tűntek, és egy playoffban pedig sokszor domináns playoff csapatnak is, ugye, amikor döntőig meneteltek, és ott 2-0-ra vezettek. Tehát szerintem nagyon-nagyon közel volt az a Suns a bajnoki címhez, de plafon szempontjából potenciálban ez még jobb lehet. Annyi, hogy bár magasabb a plafon, egyértelmű, hogy a padló viszont nincsen olyan magasan, mint korábban.
Hát igen, és ezért is lesz érdekes kérdés az, hogy Durant hogy tud visszatérni. Mindenképpen ki kell emelni Josh Okogit, aki, hát én azt gondolom, hogy miután gyakorlatilag eltemették Minnesota-ba, tehát ott azt mondták, hogy oké, ez így nem kell, azután most 34%-os triplázással riogat, és az ő esetében ez ténylegesen riogatás, ugyanis ő konstans ilyen 27-28% környékén volt az első 4 szezonjában, és nagyon sokat dicsértük a védekezését, és ez most sem változott, viszont hogyha emeli a védekezés mellé, ő 34%-kal fog triplázni, akkor eléri azt, hogy ne lehessen totálisan feladni, és hozzáteszem, hogy ráadásul a mennyiség, amit rádob, az a 2,6 az elmúlt évekhez képest egyértelmű növekedés, noha persze a percei is növekedtek, most 17 percet játszik, viszont a rájátszásban ugye kelleni fog az az ötödik ember, és ha csak nem lesz olyan őrült Monty Williams, hogy Terence Rossra szavaz, aki gyakorlatilag amikor játszott, akkor majdnem azonnal ki is játszotta magát a rotációból, tehát ugye voltak olyan mérkőzések, ahol Rosst használta inkább, mint Damian Lee-t, ami már érthetetlen, és utána pedig Wainwright volt sokszor a befutó, mondjuk a negyedik negyedek végén, és ez viszont érdekes, hogy Terence Ross lehet, hogy most megkapja a lehetőséget, és mire jön a lejátszás, már ki is játsza magát, de a Okogi, Wainwright és esetleg TJ Warren, illetve Damian Lee, ők lesznek azok, akik közül valaki sok percet, rohadt sok percet fog játszani a rájátszásban, úgyhogy ezt érdemes lesz nézni, mert nyilván Campaign, hogyha mindenki egészséges, akkor ő játszik, mint egy csereirányító, egyébként nincs akkora szezonja, és hát hogyha ez a játékos Okogi lesz, és ő tud úgy triplázni, ahogy mostanában is dob, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kiegészítő, ugyanis az ő védekezése az rendkívüli módon kelleni fog majd. És most nem azért mondom, a Suns védekezésével nincs is semmi gond, de ennek az egyik oka az, hogy a felsorolt játékosok nagy része azért nem rossz védő. Nyilván Terence Ross messze a legrosszabb ezek közül védekezésben, tehát semmi olyan okot nem tudok felfedezni, amiért Terence Ross-t oda kellett vinni, és még most se értem. Van-e még bármi a Suns-zal kapcsolatban, Gergő, neked?
Igen, van, hogy olyan szempontból érzem problémának a pad rövidségét, hogy elmondtad, hogy hogy működhet, de szerintem nagyjából csak egyféleképpen működhet. Lényegileg egyféle szerkezetben fognak tudni játszani. És mondjuk a negyedikek lesznek az alapszakaszban, első körben megkapják a Clippers, és föláll a Clippers 5-out-tal, hol fog védekezni Ayton, mi a francot fognak csinálni, erre nem nagyon fognak tudni reagálni. És Zoli szó használatával, igen, az egymeccses plafonjuk nagyon magas, de a hétmeccses padlójuk meg azért elég alacsony, főleg, hogyha mondjuk Chris Paul és Kevin Durant folyamatosan 40 perceznek, akkor fognak-e bírni hosszú szériákat sérülésmentesen, vagy egy egész playoffot sérülésmentesen. Ha igen, akkor bitang jó csapat. Ha meg nem, akkor nekem akár az első körös búcsú is benne lehet ebben a gárdában.
Na igen. Zoli, neked van-e még bármi a Suns-zal kapcsolatban?
Nem, tényleg szerintem a legszenvedésebb Suns fenek is egyetértenek velünk abban, hogy ez egy teljesen wildcard csapat most így KD-vel, és ezzel a mélységgel. Tehát azt se letné meg őket, meg minket se szerintem, ha bajnok a Suns, és azt se letné meg, ahogy Gergő mondta, hogyha kiesnek az első körbe. Abszolút tényleg minden benne van, szóval ebből a szempontból egy izgalmas rájátszás következik, és hát nem csak ebből a szempontból.
Okay, akkor viszont beszéljünk a Charlotte Hornets-ről, amelyiknek...
Mint rájátszás csapat.
Igen. Amelyik időnként viselkedett úgy, főleg Ball sérülése előtt, mint hogyha még a tényleg utolsó szalmaszába belekapaszkodna, pedig már rég elment a szezon, és nekik hát nehéz ezt mondani, de tulajdonképpen nem jött rosszul Ball sérülése. Na most teljesen egyértelmű, hogy tényleg megsérült, és sajnos ez fel is vet egy-két problémát, mert... Azt gondolom, hogy LaMelo-ból idei két sérülése egy picit sok volt, vagy soknak tűnt. Reméljük, hogy ez nem olyan krónikus dolog, mint amit ugye látunk a bátyjánál, és nyilván ezért is merül fel alapból az emberbe, hogy na akkor vajon ő is porcelánból van-e. Minden esetre nem akartam külön megnézni, hogy Bollal milyenek, meg nélküle, de nyilván jóval jobbak. Nélküle viszont ez egy tankcsapat, főleg így, hogy ugye Bridges ügy is volt, és ő sincs, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár ez a csapat sem Clifford, sem Jordan mentalitása nem olyan, hogy beleszarnának a meccsbe, de ennek ellenére teljesen jó esélyük van, hogy top 4 csapat legyenek, hiszen most már annál lejjebb nem nagyon süllyedhetnek, és az azt jelenti, hogy elég jó esélyük lesz egy kiváló játékosra. Már régóta mondom, én nekik drukkolok a Wembanyama versenyben, és amit meg a pályán látok tőlük, hát az elmúlt két hónapban kettő meccset láttam, úgyhogy nem olyan sok, de ami egyértelmű számomra, hogy Rozier nem lett rosszabb játékos, Hayward, amikor éppen pályán van, akkor nem lett rosszabb játékos, mondjuk a régi Hayward az nem tért vissza, de szóval itt vannak jó játékosok, csak nincsenek ilyen difference makerök, aki tényleg különbséget tud jelenteni. Ball nyilván ilyen volt támadásban, és a másik érdekesség pedig az, hogy ugye most, hogy Plumlee-t elküldték, végre a fiatal centerek játszanak, több-kevesebb sikerrel. Tehát mondjuk a nyilván rookie-kat nem szokták szeretni az advanced-atok, hát pontosan így van ez Mark Williams-szel is és Richards-szel is, szóval maradjunk annyiban, hogy egyelőre még több a látványos blokk Mark Williams-től, mint az igazán jó védekező ráhatás, amit egy centertől ugye várunk. Zoli, akkor itt először téged szólítanálok meg.
Ugye nem titok néző hallgatóink szemben, hogy a Charlotte-ot mi a középszerűség mintaképének tartjuk hosszú évek óta, és ugye erre volt olyan szezon, hogy ténylegesen, nem emlékszem, hogy tavaly, de amikor ilyen nullás netratinggel végeztek, és azonos mérleggel, és azt hiszem talán idegenben, meg hazépályán is valami nagyon hasonló mérlegük volt. Szóval tényleg ez a totál középszerűség, és végre ez megmozdult, és végre elmozdultak, mert tényleg a Charlotte az a csapat volt, amelyik, kimondhatjuk szerintem, a Charlotte akkor tudott tankolni, amikor még Bobcats volt. És akkor volt egy-két nagyon jól sikerült tankoló szezon, persze nem sikerült jól, mert utána kiválasztották MKG-t volt, azt hiszem, talán MKG.
Igen, Michael
Kidd-Gilchrist volt a jutalom, meg ugye előtte Morrison. Végülis a tankoló szezonok nem sikerültek jól, de akkor még tudtak tankolni, és végre újra összön egy ilyen szezon, ahol most be van betonozva tényleg a worst four, a legrosszabb négy mérleg. Három csapat van előttük, ugye 50-52 és torony magasan ligát alulról vezető.
Pistons,
igen. Annyira nem, egyébként most nézem, hogy A 53 vereség a Pistons, 52 a Rockets, 50 a Spurs és 48 a Charlotte Hornets. Utánuk a legrosszabb csapatnak 40 veressége van, tehát 8 veressége többje van a Hornetsnek, mint az 5. Magicnek, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól néz ki. Innen nyilván egy matematikai szerencsétlenségbe kell belefutniuk ahhoz, hogy kiessenek, amire hát ugye van esély, tudjuk.
Azért a 4-ből kiesni a 4. helyről arra nem kis esély van, mert ugye itt főleg az első helyre nagyobb az esély az új lateriben, és ugyanúgy 25% vagy 25 az sok lenne, de ugyanúgy magas, azt hiszem 19% esélyük van, hogy behúzzák őket az első helyre. Bocs, ha nem pontos a szám, kedves hallgatók, de a lényeg az, hogy persze, hogyha valakit eléjük húznak, akkor az egy 4., még 6. helyre vissza tud csúszni. Minden esetre az idei drafton ugye a top 5-öt mondják kiugróan jónak. Szóval abba kellene valahogy benne lenni.
Igen, nem lesz mély draft, és sokan azt mondják, hogy nem is lesz jó draft, de nyilván ez szerintem azt fogja meghatározni, hogy mennyire tud fejnehéz lenni, és tényleg a top of the class az mennyire lesz erős, és hát most azzal számolunk, hogy az egy nagyon, akár legendás is lehet. Mindenesetre nyilván a Bridges téma az egyébként egy olyan téma, ami nagyon-nagyon érzékeny. Én nem nagyon adnék neki esélyt az NBA-ben, én inkább nem azt mondom, hogy lifetime ban feltétlenül, de évekre eltiltanám. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ugye most lenyilatkozta nem olyan rég, hogy hát lehet, hogy visszatéreztem, aztán azóta se hang semmit róla, engem nagyon meglepne, hogyha ő visszatérne.
Hát igen. Mit szólsz a fiatal center pároshoz?
Nyilván itt mindent annak tudatába kell ugye nézni, hogy mi lehet akkor, ha meg tudják szerezni ugye Vemet, és Williams-szel nekem alapvetően az a problémám, és nyilván ezzel nagyon nem mondok sokat, hogy nem modern center, és valószínűleg soha nem is lesz az. Nálam már alapból azt akartam, hogy egy nem negatív felről, de igazából kimondhatom, hogy negatív felről indult. Tehát őt én, mint maximum ilyen 15 perces játékos látom egy olyan csapatban nyilván, amelyik a bajnoki címért megy, tehát nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy ez közeljövőben változzon így NBA szinten. Akire én még látok ugye relatíve high upside-ot a Charlotte keretében, az egyetemen ugye PG Washington. Nem tudom azt, hogy az ő playmakingje milyen szintre fejleszthető fel. Én ott is látok benne potenciált. Secondary ball handler szintre nem biztos, hogy fel tud érni, de mint harmadik labdakezelő, ilyen 2-3 assziszt, és egyébként egy jó all-around játék mellette az benne van, és én megmondom azt, hogy ezért sem erőltetném Bridges. Nyilván, ha lenne még bármilyen piaci értéke, és mondjuk azt mondja az NBA, hogy eltiltja 30 meccsre, akkor oké. Okay. Tehát arra valószínűleg akkor visszahozod egy masszívan piaci érték alatti szerződéssel, és abban bízol, hogy felejt a liga, és akkor vagy számodra is van értéke, mert masszívan piaci érték alatt írt alá, vagy el is tudod cserélni később, de az, hogy Bridges akár ilyen, én most azt sem tudnám elkezdeni, hogy 20 milliót keressen, és már csak ezért is építenék abszolút Washingtonra, és Ball, Washington is az új gyerek, aki draftolnak nyilván, az ott elég nagy lehet a szórás, attól függően, hogy az Van Bajama, vagy egy másik periméter játékos mondjuk, relatíve elégedetlennék, és úgy építkeznék, és hát el is cserélnék mindenkit köréjük a jövő évre, megmondom őszintén, tehát hogyha Vemet le tudják igazolni, oda tudják vinni draft pickkel, vagy akár egy másik nagyon jó játékost, én ebben az esetben biztos, hogy inkább lemennék kutyába, és úgy mennék tovább, tehát egyszerűen nem tudom elképzelni azt.
Mi most arról beszélsz, hogy LaMelo Ballt elcseréled?
Nem. Igen. Hanem, hogy lecsupaszítom a keretet körülötte.
Tehát Rosiét, Gordon Haywardot, Kelly Oubre-t nem hosszabbítod meg. Igen, értem. Ne rohanjunk ennyire előre, erről majd bőven a búcsúnál tudunk beszélni, viszont Gergő, te neked mi tűnt fel a Hornets-szel kapcsolatban?
Az, hogy rohadt mázlista vagy, hogy Rozier-nek vagy Haywardnak valami jobb meccsét kaptad el, mert borzasztó hullámzóak ők is. Én azt mondanám, hogy ez a csapat most egészen kollektívan bír szar lenni. Az offenzív rétingjük messze a tök utolsó az egész ligában.
De az mondjuk az konzisztens ezzel... amúgy, tehát, hogy a LaMelo Ball egy hónapot kivéve, tehát amint Ball nincs a pályán, ők folyamatosan utolsók voltak. Tehát a szezon elején is ez volt, Ball sérülése óta is ez van.
Jó, oké, ez is egyfajta konzisztencia, ez kétségtelen, borzasztó gyengén dobnak, mezőnyből 26-dik, még büntetőből is 27-ek, triplába 29-ek, meg ilyesmi. És a csapaton belül nem az, hogy néhány ember sokat elhaigál rosszul, hanem mindenki szarul dob. Egyébként PJ Washington majdnem az egyetlen, akinek lejár a szerződése, úgyhogy ilyen szempontból érdekes az, amit Zoli mondott, hogy ő az, akit meg kéne tartani. Ugye restricted free agent lesz, majdnem mindenki másnak van szerződése jövőre is, még Kelly Oubre NBA-re. Úgyhogy elcserélgetni persze el lehet minden, nyilván függ attól, hogy mit akarnak csinálni, ki az, akit meg akarnak tartani. Én nem nagyon tudnék válogatni, hogy ki az, aki jobb, ki az, aki kevésbé jó. Nyilván a fiatalok, legalább fiatalok, és még bármi lehet belőlük. Haywardról tudjuk, hogy mi a plafonja. Idén is kihagyott 20 meccset. Abban, amikor játszik, abban egész jó, és sokoldalú, és abban ügyes.
Összesen három, összesen három pozitív EPM számú játékos van, tehát a gyakorlatilag legjobbnak tekinthető advanced stat. Három olyan játékos tud a Hornetsből, aki pluszos, és Gordon Hayward az egyik. Nyilván LaMelo Ball magasan vezeti ezt a listát, és ki a harmadik, azt kitaláljátok-e? Valaki olyan, aki meglepő módon védekezésben tudott óriásit hozni idén.
Ubré?
Nem. Nem, ez Dennis Smith Jr.
Aki meg a legrosszabbul dob szinte.
Igen,
jó,
igen.
Buknál hát az... még rála is rosszabbul dob, de,
igen.
De mondjuk Buknál szerintem lassan kijátszotta magát az NBA-ben.
Az is egy elveszett picknek tűnik így, pedig nem telt el túl sok év, szóval 22 éves, azt hiszem két éve húzták ki, ez is valahol tragédia. A másik tragédia, vagy számomra mindenképp csalódás idén Cady Martin, de ő rengeteg sérüléssel küzdött, ugye 7 meccsen tudott pályára lépni, tehát nem a szezonja csalódás, hanem az, hogy nincs szezonja gyakorlatilag. És ő azért nyilván erősítést jelentene mindkét oldalon, jelenlegi Hornetsbe, pedig ahol Cady Martin támadó oldalon erősítést jelent, hát az már sokat mond. Na mindegy, jó, akkor szerintem átbeszéltük a Hornetset, viszont menjünk tovább nyugaton, és a következő csapatunk a Los Angeles Lakers, ahol mindenképpen el kell mondanom, hogy annyira jó nézni őket a cserehatáridő óta, pedig hát finoman szóval sem vagyok Lakers drukker, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit Vanderbilt művel, azt nem lehet nem szeretni. Vannak olyan típusú játékosok, akik annyira mindenhol ott vannak védekezésben, annyira tudnak egytől ötig embert fogni, illetve a besegítő védekezésükkel is rendszeresen feltűnnek, hogy nem tudsz megnézni úgy egy meccset, hogy ne tűnjön fel a jelenléte. És Vanderbilt maximálisan ilyen, és Davis-szel együtt egyébként egy nagyon zúzós párost alkotnak. Elől is, vagy bocsánat, hátul is, és azt gondolnád, hogy elől esetleg nem annyira, mert ugye mind a ketten kicsit gyilkolják a spacinget, de Davis ugye, amikor éppen játszik, egészen domináns tud lenni a palánk közeléből, Vanderbilt pedig egy rohadt jó cutter, tehát nagyon jól tud üresbe befutni, és hát emellett nyilván ráemelgeti a triplát, semmit nem kell tőle várni, tehát keveset fog ráemelni, ha épp bemegy, tök jó, ha nem megy, teljesen mindegy a százaléka, ilyen szempontban a playoffba őt itt egyedül fogják hagyni, tehát lehet, hogyha bejut a playoffba a Lakers, akkor Vanderbilt már nem tud ekkora brutális jelenlétet odarakni, de minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus húzás volt, bőven sokkal-sokkal többet tesz hozzá, mint akár Hachimura a szerzemények közül, akár Beasley, Mobambáról meg ne beszéljünk, mert nincs miről beszélni, úgyhogy egyrészt Vanderbilt, másrészt pedig ez a LeBron nélküli Lakers, én azt gondolom, hogy egy igazi védekezésre építő, támadásban a labdát megosztó, jó nézni, ilyen feel good story. Tehát, hogy tényleg nem emlékszem, hogy mikor volt ilyen jó utoljára Lakers meccseket nézni, és nem emlékszem, hogy mikor voltam ugye utoljára ilyen lelkes ezzel a csapattal kapcsolatban. Ráadásul LeBron sérüléséről is jó hírek érkeznek. Úgyhogy megint most akkor Gergő hozzád fordulok. Te mit láttál ennél a csapatnál? Illetve osztod-e a lelkesedésemet?
Abszolút osztom a lelkesedésedet, már csak azért is, mert én Lakers szimpatizáns
hát
vagyok.
Igen.
És tényleg akár a húrá optimizmussal is elszaladhatok. Vanderbilt további dicséretét meghagyom majd Zolinak, valami pozitívat tudjon mondani a Lakersről. Viszont egyébként Lakers fanként megköszönöm azt a tippet, amit Tervihen megfogadott, hogy Hachimura menjen a padra és Vanderbilt a kezdőbe, ezt először Zolitól hallottam itt, úgyhogy neki köszönhetjük ezt a fantasztikus teljesítményt. Amúgy az All-Star óta ugye mentek 6-3-at, a támadójáték nem különösebben változott, offenzív rating 20-21 előtte utána, viszont a védekezés az nem hogy javult, hanem konkrétan az All-Star szünet óta liga második a Lakers védekezése, azon a 10 meccsen, amit az egész liga játszott, oké. Okay. Továbbra is piszok jól lepattanóznak, viszonylag sok az eladott labda és kevés a szerzett labda, pocsékul dobjuk a büntetőt, de ami nagyon érdekes volt számomra, hogy továbbra is, illetve egész évben is a Lakers ellen dobja a legtöbb triplát az egész liga, és az egész liga ezt a második legrosszabbul teszi a Lakers ellen.
Igen,
tehát magyarán... egyre több triplát ráemelnek 32% alatt. Tehát, hogy mi a francért dobják rá, hogyha egyébként meg ilyen szarul dobják ellenük.
Hát nagyon ez, egyszerű. Ezt hívjuk shooting lucknak, ugye ezt már az első Lakers elemző adásnál is bedobtam. A Lakers piszok nagy shooting luckkal. Van itt, ahol van, és egyébként ez elgondolkoztató, mert ha ez nem lenne, akkor most lehet, hogy rájátszásról nem is beszélnénk éppen.
Igen, én most a rájátszásban most már eléggé magabiztos vagyok, tehát ha legfeljebb nem lesz meg, és akkor majd szomorkodom, de hogy különben nagyon magabiztosan nézek a play-in és a playoff kezdete elé. Aztán nagyon nem mindegy, hogy kijön majd a szembe. És ilyen szempontból az lesz érdekes, hogy kerestem a párhuzamokat a 3 évvel ezelőtti Lakers és a mostani között. Ugye a 3 évvel ezelőtt volt a Bubble Lakers, és vannak hasonlóságok, viszont a mostani periméter védekezésünk lehet, hogy kevés lesz. Tehát azért egy D'Angelo Russell, Dennis Schröder fémjelezte periméter védekezés, az nem olyan jó, mint egy Caldwell Pope-os Caruso-s volt, hát mert Caruso-t mondjuk Reeves tudja helyettesíteni, és Reeves-et nagyon jó nézni, és fantasztikusan jól játszik védő és támadó oldalon is.
Nagyon-nagyon jó rész, kicsit elvetted így a contentet tőlem, őt akartam sokat dicsérni, ugye Gábor Vanderbiltet nagyon szépen leírta, és jó értelemben lefestette a jelenlegi tényleg kiugró képességeit, ami a switchinget, illeti váltásokat, illetve akár erőcsatárokon, akár kis csatárokon, akár dobóhátvédeken való védekezését, de igazából őt talán irányítani is ott lehet hagyni. Centeren is egyébként nyilván nem mindegy, hogy melyik az a center.
Igen, nem Embiiden, de igen.
Igen, és azt meg nyilván nem volt nagyon nehéz megfejteni, hogy Rui Hachimura egy tipikusan 6. ember, vagy kispad scorer skillsettel rendelkező játékos. Igazi szerepe az lehet, vagy az kellene, hogy legyen, hogy padról érkezzen. Nyilván ezzel azért nem fejtettük meg a spanyol viaszt, és, vagy nem találtuk ki, Reeves az, aki még kulcs, és Reevesnél meg simán érvehetsz amellett, hogy ennél lényegesen többet kéne játszania, mert egészen elképesztő tényleg, tehát nagyon-nagyon jól védekezik, nyilván ő kihozza a maximumot az ő atletikus képességéből, nagyon-nagyon intelligens, és extra jó playmaker, tehát az a hihetetlen, hogy amiatt a LeBron parkolópályára került a sérüléssel, azóta még inkább. De egyébként előtte is már nagyon-nagyon jól. Én azt mondom, hogy több is kicsit, mint egy secondary playmakerként, hanem kifejezetten irányító készségeket villantott meg. Rendszeresen vannak 7-8 asszisztos meccsei, 5-6 asszisztos meccsei, úgy, hogy alig játszik 30 perc felett. És 24 éves ez a srác, szerintem simán van benne még upside is, és érvelhetnénk amellett, hogy neki 30 percet kellene játszania.
Ami egészen elképesztő vele kapcsolatban, az, hogy a betöréseit hogy érzi, mert hogy ő nem nagyon fog mondjuk egy az egyben rommá verni egy védőt. Tehát ez nem ő. Viszont ő már rohadt jól elindul a cuttal, gyakorlatilag mielőtt megkapja a labdát, nagyon szereti mozgásban megkapni, jól tudja használni a screeneket is, tehát kvázi pick and roll-t is tud irányítani, és nem akarom Doncsicshoz hasonlítani, de igazából Doncsics módszereivel, lelassítással, felgyorsítással amúgy rohadt gyors, főleg, hogyha van ideje felgyorsulni, tehát ezért sem akarom Doncsicshoz hasonlítani, de minden esetre van benne egy ilyen meglepő, be tudok jutni a palánk alá, haver, nem gondoltad volna faktor. Annak ellenére...
Nem olyan rossz komp, és egyébként bocs, helyét eszközbe szúratom, hogy nagyon jól is tud büntetőt kiharcolni.
Igen.
Tehát ahhoz a usage-hez és labdaérintés számhoz, ami neki van, rohadt jó harcol ki büntetőket. Tehát ha most nem akarok őrült számokról beszélni, de ha őt beraknád most egy nagyon rossz csapatba, és 35 perceztetnéd, és azt mondanád, hogy 35-ös usage rate, őszintén szerintem tudna 20-10-et átlagolni jelen pillanatban Reeves.
Ja, ez erős, de hogy a Spurs-be mondjuk ő került volna, és nem pedig Devonte Graham. Na mindegy, Gergő, neked van-e még bármi a Lakersről?
Hát egy ilyen nagyon apróság, mert amúgy a Lakersről nyilván órákat tudnék beszélni, de pillanatilag az eddigi éves teljesítmény az nem azt indokolja, hogy pofázzunk, hanem most a csapat bizonyítson, és akkor majd a végén én örülök. Kis kedvencem Venyen Gabrielről jegyezném meg, hogy nagyon tetszik az atletizmusa, a hozzáállása, menjen el nyáron Olajuwonhoz egy center táborba, mert borzasztó szeleburdi a mozgás, és rettentősen buta faltot ütöget be. Jó, ráfújják azt is, amit nem ő faltott, mert rá lehet fújni, de amúgy tényleg szeleburdi, és amúgy szerintem, ha egy kicsit így ésszel képeznék mozgásra, technikára, akkor egész sok kijöhet belőle egy ilyen megbízható cserecenter, lehet hosszú távon is akár, szerintem.
Ezt egy picit optimistának érzem, hogy őt még így technikával lehetne fejleszteni, mert azért a finom érzéke neki erre a kosárlabda dologhoz nincs meg, és Portlandben sem volt meg, de tényleg fizikálisan és egyébként IQ-ban rohadt jó, tehát hogy tudja, hogy hol kell lennie, és meg tudja oldani a feladatát, és ő is abszolút tud switchelni is, tehát egy olyan centerről beszélünk, alapból ugye egy alulméretezett center, úgyhogy azt mindenképpen, amit mondtál az Olajuwon táborról, azt nagyon azt nagyon bátor szurkolói szív termékének érzem. De érdemes volt megemlíteni, már csak azért is, mert nagyjából kiszorított mindenki más magast a rotációból. Viszont beszéljünk most, keletre megyünk vissza, a playoffért küzdő Atlanta Hawksról. És ugye az Atlanta Hawks is bizony picit máshogy néz ki, nem nagyon, de picit máshogy néz ki a csere határidő óta. Szedik B, aki oda került, játszik is, mondjuk. Érdekes, hogy a statjaiban annyira sok köszönet nincs, de vele a pályán elképesztően jók. Tehát azt mondhatjuk, hogy a padot egy kicsit megoldotta, ő is, és egy másik játékos, Jalen Johnson is elkezdett most már ilyen nem húzamosabb perceket, de egy 10-15 percre rendszeresen rotációba kerülni, és ez a kettejüknek az atletikus képessége, vagy hogy tényleg úgy wing méretű, wing mozgású wingek, a kacsa meg a hápogás, tudjátok, az szerintem jót tett ennek a csapatnak. Ettől függetlenül még nem mertem levonni ezt a következtetést az első overreactionben, de most így, az egyző csere miatt talán most sem merném, de az eddigiek alapján azt jelenteném ki, hogy a Trae Young Dejounte Murray páros nem működik. És ez azért nagyon szomorú. Na most még egyszer mondom, volt egy edzőcsere, és hát nyilván megjósoltam 6-szor adásban, hogy Quinn Snyder kell oda, és ő is lett, úgyhogy erre egyrészt büszke vagyok, de másrészt nem egy nagy csoda, hogy a elmúlt évek legjobb pick and roll rendszerét felépítő edzőjét hívták oda. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt majd hogy tudja megcsinálni, mert ugye a Jazzben is két ball handler volt, mind a kettő tudott gyakorlatilag pick and roll-t kezdeni Gobertrel, és most tök ugyanez lesz a helyzet, csak Capellával. Úgyhogy, ha valamiben bízhat az Atlanta, akkor az az, hogy Quinn Snyder egyik napról a másikra ugyan nem tudja a teljes rendszert átírni, de jövőre ez már működni fog, mert szerintem az Atlanta Hawks idén azért középcsapat, és azért küzd a rájátszásért, mert nem jött meg az a várakozásnak megfelelően, hogy támadásban jók tudnak maradni, de védekezésben hatalmasat lépnek előre Murray-vel. Tehát támadásban nem tudtak olyan jók maradni, elsősorban ez az, ami megváltozott. Zoli?
Nyilván, hogyha most az elmúlt vereségekre ránézünk, akkor nem kérdés, ugye, hogy mi jelen pillanatban a legnagyobb probléma az egészen borzasztó védekezés, de ez persze egy összetettebb probléma. És amit mondtál, ugye Snyderrel kapcsolatban, aki szerintem hibát követett el egyébként, hogy nem várt ki tovább, ennél én azt gondolom, hogy sokkal jobb lehetőség is jutott volna neki később a nyáron.
Ó, hát szerintem a playoffban legalább 4 csapat fog edzőt cserélni, tehát a playoff ideje alatt alsó hangon.
És a Hawks, az a probléma a Hawks-a, hogy szerintem ők egyszerűen be vannak betonozva. Valószínűleg playoff csapat lesznek Snyderrel, mert azért ezt nem tudjuk elképzelni, ne legyenek azok, ha ő összerak egy jó rendszert, de egyszerűen mindig lesz rajtuk egy masszív plafon, amit nem fognak tudni áttörni. Ez egy második körös csapat, legjobb esetben én azt gondolom mindent a kezdve, nyilván tudjuk ugye már, hogy a konferencia döntőt is megértek.
Megint ne szaladjunk ennyire előre, arra kérlek, mit gondolsz erről a szezonról, úgymond az esélyekről, mert szerintem Snyder azért itt nyilván nem tud csodát tenni egyik napra a másikra, tehát a rendszer, a Snyder rendszer, az csak jövőre áll föl, valószínűleg.
Szerintem jó esélyük van arra, hogy ne jussanak már be az első körbe sem, sőt, engem az se lehetne meg feltétlenül, hogyha nem jutnának be a play-inbe, hogyha megnézed jelen pillanatban, két vereség, és a Wizards még akár bejuthat helyettük, tehát én jelen pillanatban a Bulls-t is, a Raptors nyilvánvalóan a Heat-et meg aztán végképp jobb csapatnak érzem, mint a Hawks-t, és biztosabb csapatnak is érzem a következő hetekre. Itt ami szerintem kulcs, az tényleg az, hogy kell csere is. Tehát ez a jelenleg felálló keret ezzel a pozíciós sorrendel mélységgel, ami nekik van, én nem látom, hogy ebből hogyan lehetne egy stabil pálya mindkét oldalán relatíve jó playoff csapat, és ezen szerintem Snyder sem fog feltétlenül segíteni. Ha megnézed jelen pillanatban, hogy hogyan állnak fel, nyilván Trey köré kell építeni, tehát az ott adott, nyilván Dejounte kezdetnek keltett szintén adott, de Collins Capella duót én mindenképpen szétszedném a nyáron, mind a kettőt valószínűleg elcserélném, és kellene egy olyan játékos kapni kettejükért, aki egy floor spacer váltani is képes védő. Ez ebben a felállásban így nem fog működni, azt gondolom. És akkor Sadik B jöhetne a kezdőbe, illetve Bogdanovicsot is elcserélném. Tehát Bogdanovics nagyon jó arra, amire, de hihetetlen inkonzisztens, és amikor nem megy neki, akkor nem nagyon van érték a pályán, amikor nem esnek be a dobásai, és egyszerűen túlságosan sűrűn előfordul az, hogy nem esnek be a dobásai. De egyébként pont itt relatíve jobb szakaszban volt, de már az is azt vetíti számom előre, hogy ez a sorsa úgymond, hogy ő most már nem játszik messze 30 percek közelébe sem. Ugye tudjuk, hogy soha nem igazán egészséges, 30 éves, ha kaphatsz érte valami értéket, és lát benne valaki egy nagyobb szerepet még, tehát mondjuk egy év hatodik embere szerepet a padról beszélve 28-30 percbe, akkor szerintem őt is értékké kell váltani, mert...
Hát igen, az elmúlt két évben lehetett kampányolni mellette, mint év hatodik embere, tehát ez nem volt olyan rég, viszont ez az év, ez tényleg ilyen szempontból szörnyen sikerült, ezt én is akartam hozni. Gergő, mit látsz idén a Hawks-tól?
Itt egyből hozzátenném azt, hogy Bogdanovicsnak jövőre player option-ja van, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az Atlanta kezében van bármiféle lehetőség és mozgástér, mert ha nem akar maradni, akkor ellenérték nélkül távozik, és aláír bárhol egy 3-4 éves kisebb pénzű szerződést, az neki így sérülékenységgel 30 évesen lehet, hogy sokkal jobb.
Igen.
Abszolút. Sportszakmailag szerintem ebben az esetben jól járna a Hawks, tehát én őt már ideális helyzetben nem játszatnám, és én amúgy Bogi hívő voltam egészen egy másfél-két évvel ezelőttig, de egyszerűen az ő sérülékenysége nem, és én azt gondolom, hogy akkor sem mindig egészséges, amikor játszik, mert ő egyébként nem lenne ennyire borzasztó védő, mint amilyen borzasztó például idén, egyszerűen nem tud egészséges maradni, és egyébként nem is egy Snyder játékos, én azt gondolom. Úgyhogy ebből a szempontból is váltani kell.
Hát, ha csak nem egy Joe Ingles szerepre a padról, ugye? De nem tudom, Bogdanovicsnak egyszerűen többet kell Inglesnél a kezébe a labda. Tehát, hogy is mondjam, csak nem tud annyira háttérbe vonulni, mint Ingles. De meglátjuk. Gergő, hoztál-e még bármi más esetleg a Hawksról?
Igen, egy picit arra, hogy Snyder hatása még nem tud meglátszani nyilván ennyi meccs alatt, viszont McMillan hatása esetleg már nem látszik. Az viszont feltűnő, hogy az edzőcsere óta a kicsit visszaállt a régi beidegződés az Atlantánál, és ahogy ősszel voltak 16-ok támadásban, most már 3-ok támadásban, és ősszel voltak 21-ek védekezésben, most már 26-ok védekezésben, tehát szépen barnul az a kamionsofőr.
Igen.
Ezt kell majd Snydernek nyáron rendbe tennie. Egyébként a keretükből mindenkinek szerződése van jövőre, Bogdanovics player optionjét leszámítva, úgyhogy cserélgethetnek össze-vissza, hogy ez sikerülni fog-e, az persze egy jó kérdés. Én nem vagyok olyan borzasztó optimista.
Én abban biztos vagyok, hogy Snyder ezt a keretet nem fogja így hagyni. Tehát ő biztos, hogy arra fogja kérni a vezetőséget, hogy igenis. És ráadásul neki van olyan renoméja, van olyan neve, hogy ha ő meg akar lépni cseréket, akkor meg is fognak lépni. És szerintem abszolút a keretnek is ez kell. Tehát ez a keret, ez ilyen nagyon beleszürkült, ebbe a középszerűség, relatív középszerűségben, amit az elmúlt években nyomtak. Mondom, a kiugró eredményt én ne azt mondom, hogy nem számolom, mert nyilván azért az nem lenne fair, de nem volt annyira jó az a Hawks, mint ahogy akkor gondolhattuk, vagy gondolták páran, és mi se vártuk őket, ha jól emlékszem, itt feltétlenül minden évben vissza a konferencia döntőbe. Tehát, mert akkor is arról beszéltünk, hogy azért ez nem feltétlenül egy olyan eredmény, amit le lehet majd másolni.
Igen, azt akartam itt mondani, hogy viszont az az extra, hogy Murray csak mégis valahogy elrontotta ezt a támadást, tehát hogy az a bajom, hogy Collinszal és Capellával a pályán, és Hunterrel a pályán is ez egy világverő támadó csapat volt az elmúlt 3 évben. Jó, Hunter mikor hol volt a pályán, azt értem, de nem ő öli itt legjobban a spacinget, hanem a másik két úriember. Tehát itt valahogy nekem az látszik, hogy lehet, hogy a Hawksnak elég egyetlen egy kiváló dobó, aki lehet, hogy négyes poszton lesz bent, lehet, hogy Huntert küldött fel négyesbe és hármason, de valahogy Collins helyén egy olyan játékost kell használniuk, aki nagy mennyiségben jól dob triplát, és az a spacing már elég. Nem baj az, hogy van Capella, végül is a liga egyik legjobb pick and roll játékosa van nálad. És egyébként Murray sem egy rossz pick and roll játékos, még akkor is, hogyha elég idegesítő lehet, hogy időnként beleáll a hülye középtávoliaiba. Na mindegy, tehát hogy igen, tehát nem kellene annyira sok valószínűleg, mert ha az elmúlt években konzisztensen működött a Trajan köré épülő elit támadójáték, akkor semmi ok nincs rá, hogy az elmúlt 20 év egyik legjobb támadó edzőjével, Snyderrel ez ne történne meg. Mint ahogy ugye utalt is rá Gergő, hogy most azóta azért szépen barnul az a kamionsofőr. Na, beszéljünk akkor mai utolsó nyugati csapatunkról, és akkor Zolin, marad is nálad a szó. Ez pedig a Utah Jazz, amelyik nyilván egy kicsit elcserélte magát a deadline-nál, látszik is az eredményeken, és például Simone Fontecchio is most már rendszeresen pályán van, nagy örömömre, viszont azt hiszem, hogy lassan, szépen lassan le fognak süllyedni a play-in versenyből. Ettől függetlenül az a feel good story nekem még áll a Jazz-zel kapcsolatban, amit a szezon elején éreztem. Az más kérdés, hogy lehet, hogy egy picit fölösleges volt ez a feel good story. Nem tudom, hogy hány meccsüket kaptad el mostanában, mit láttál a Jazz-től a pályán, Zoli?
Én a Jazz-t idén, amikor elkezdtem nézni, akkor elsősorban Markkanen miatt néztem, aki tényleg hihetetlen nagy szintet lépett, és valószínűleg meg fogja kapni a Most Improved Player díjat. Mostanában, amikor időm engedi, nyilván nincsenek ott az elsődleges League Pass csapataim között, de Kessler miatt nézem, akit ugye nagyon-nagyon felhájpoltál nekem, Gábor, és igyekszem azt nézni, olyan szemmel nézni, hogy rá esetleg milyen szinten lehet majd építeni egy védelmet egyszer. És azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti szkepticizmusomon túl most már abszolút úgy vagyok vele, hogy Walker Kessler igenis jól mozog ahhoz képest, hogy ő mekkora nagy állat, mekkora nagy böszmes srác, és én nem látom reménytelennek, mint egy olyan dropback opció, nyilván dropback lesz, de ugye ma már Embiid is dropback, szóval aki az egyik legatletikusabb játékos ehhez persze a mérethez is súlyhoz, akit valahol láttunk, tehát ez nyilván nem nagy vasszizdansz, hogy ő dropback lesz, de olyan dropback, aki nem ez a teljesen Brook Lopez féle, vagy Jokic féle lecövekelünk, és akkor ott vagyunk, hanem legalábbis a következő években még ugye nem lesz idősebb, és esetleg nem jönnek sérülések, addig egy relatíve mobilis center lesz, és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon pozitív. Ami nyilván nem pozitív, az, hogy nem nagyon tud sok mindent más csinálni, mint az, hogy ő egy lob threat, vagy egy visszapöci, visszazsákolom típusú center, tehát nyilvánvalóan, és ez való logikus, nem tud büntetőket nagyon kiharcolni. Playmakerként, hát nem teljesen ez a fogalmatlan kategória, mert van ebből az NBA-ben azért jó pár, annál egy kicsivel jobb, de mondjuk nem nagyon látod azt tőle, hogy ő 4-5 asszisztos center lesz egy nap.
Tudod, hogy ő ki lesz, Zoli? Bocsik, már annyira várom, hogy bemondjam ezt. Ő az új Jared Allen.
Az amúgy nagyon jó komp, igen. Nem annyira atletikus, de egyébként...
Közel
nem annyira rugalmas szerintem sem.
Talán nem annyira rugalmas, de közel annyira mozgékony és atletikus.
Egyébként én simán látom azt benne, igen, hogy egyéb szempontból nyilván még jobb dobásblokkoló, meg már csak azért is benne nagyobb támadásban, ha fel tud érni Ellen szintjére, az egy nagyon-nagyon jó játékos azért. És erre talán van esélye, mert Ellen is azzal szerzi a pontja nagy részét, hogy jó helyen van, jó időben is nagyon fizikálisan nagyon jó, és nem is feltétlenül az atletikussága azt szerzi egyébként, mert Ellen sem egy extra atléta, hanem nagyon erős, és jó helyen van, jó időben is, jó érzékkel zárja ki a többieket, a védőket, és ebben szerintem Kessler is jó lesz, igen. És átdobom a labdát lassan, akiről még nyilván beszélnünk kell, az Markkanen, aki továbbra is fenomenális, és én ezen a ponton már nem is nagyon gondolkodnék azon, hogy mert ugye, ha emlékeztek rá, egy korábbi adásban még azt mondtam, hogy 3 évig van ezen a ragyogó szerződésen, még egy nagyon jó drappiket lehetne érte kapni, vagy egy nagyon jó fiatal játékos. És ugye arra gondoltunk, hogy én is teljesen lemegy majd kutyába, mit nyilván ő szeretne is, de most már el tudom képzelni, hogy ők kb. Érintetetlennek tartják Markkanent, vagy érinthetetlenként gondolnak rá. És az igazság, hogy a teljesítményével abszolút ezt igazolja. Nyilván neki is vannak limitációi, de hát annyira fiatal még mindig, és annyira jó szerződésem van, hogy én még lehet, hogy azt is megpróbálnám megnézni jövőre, hogy mi van, hogyha még tovább növeljük egy kicsit a usage százalékát, mi van, hogyha igenis playmaking feladatokat adunk a kezébe egy kicsit többet. Vannak azért neki időnként ilyen 4-5 asszisztos meccsei. Nem tűnik ennek a zseniális playmakernek, de tanult playmaker szerintem még lehet.
Amikor jött a ligába, és akkor egy másik akkor tájt ligába jövő játékossal, ráadásul egy csapatban is játszott sokáig, ugye Miroticsal, és pont össze is hasonlították a két játékost. Na mindegy, igen. Tehát tehát az, hogy ő mondjuk kicsit tud ballhandlerkedni, főleg úgy, hogyha megkapja, akkor meg tudja verni a vele szemben állott, mert ugye ki kell vele menni teljesen a periméterig, ha csak nem egy nagyon gyors védője van. Tehát, hogy ebből ő képes passzolni, mint ahogy Miroticz is képes volt. Úgyhogy igen, még itt még lehetnek új szintek. Minden esetre ez a Markkanen szezon, ez fantasztikus a Jazznek, és tényleg csak a hosszú távú kérdések maradnak, hogy ez most jó-e a Jazznek, hogy ez így történik, vagy nem. Mit láttál tőlük, Gergő?
Már csak ilyen apró, egymástól független apróságaim vannak, hogy már nem, hogy Fontecchio kap érdemi játékperceket, és talán kiderül, hogy hosszú távon lehet-e bármit kezdeni vele, hanem már Juzeng is játszik, a Tuvé újoncuk, hogy kicsit túl sokáig játszották az időseket ahhoz, hogy értéket tudjanak belőlük kisajtolni, így nem tudjuk megállapítani a fiataljaikra, hogy melyik lesz használható. Mondjuk lesz még idejük, tehát nem egy év alatt fognak itt újjáépülni. Például Horton Tuckerről évközben már lemondtunk, most majdnem egy hónapja 10 meccse brilliánsan játszik a hétvégén éppen. Megnéztem őket a Charlotte ellen, és majdnem karrier csúcsot dobott 37 ponttal, és borzasztó jó mozgással.
Azt vágjátok, hogy Horton Tucker körülbelül irányítót játszik jelen pillanatban, ami igen. Csak egy elég extra dolog.
Lekövette egy 3-13, vagy 13-3-os meccselejét ellen, szóval. Én nem hiszek talán se Horton Tuckerbe. Tehát...
Értem, hogy miért nem hiszel, és egészen pocsék szezonja van, érted? Most 10 meccse produkált valamit megint, 22 éves, tehát még akár lehet is. Tehát inkább Horton Tuckert játszhatom, mint mondjuk Chris Dunn, meg Rudy Gay kap egy csomó percet, akikből már nyilvánvalóan nem lesz semmi. Ez egyébként a saját első körösén kívül a Utahnak még lehet még egy lotteria, mert a Minnesota simán kieshet még odáig, hogy lottery pick lesz, és az is védetlen idén, úgyhogy akár két védetlen lottery pickje lehet a Utahnak. Lesz még egy nagyon késői első körös a Philly-től, úgyhogy összeszedhetnek egy kazal fiatal játékost, játszatják, és aztán a felét leselejtezik, a felét meg megtartják.
Igen. Én még Agbajit szerettem volna kiemelni, hogy mennyire jó, hogy végre nagyobb játékidőt kap, aztán megnéztem azt a nagyobb játékidőt, és még mindig nem vagyok vele meg elégedve, így ennyit tennék hozzá. Teljesen mindegy, hogy Agbajinak milyenek a startjai. Ahányszor látom őt játszani, azt látom, hogy már most első évében korrekt védő, tudja, hogy hol kell lennie, és támadásban pedig egy relatíve képzett játékosról beszélünk, aki kicsit mindenhez ért, úgyhogy ha Agbajiban van még kakaó, már pedig szerintem ez nem kérdés, akkor a következő két évben azt is meg kell, hogy lássuk szerintem, és fontos lesz őt játszatni. Tehát a jövő kezdőkettese az szerintem nem Colin Sexton, és ezzel de talán nem vagyok egyedül.
A februári egészen jó volt Agbajinak egyébként. A Dallas ellen pont pocsék volt azon a meccsen, de Memphis ellen például Gábor volt egy nagyon-nagyon jó erős meccs, azt valószínűleg láttad is, arra emlékszel.
Igen.
És szerintem egy jó two-way játékos lett belőle idővel. Fizikai adottságai nagyon jók, nagyon puhán lépked, 22 éves, úgyhogy mindenképpen őt is tolni kell még jövőre is a draftolt fiatalokkal, mert ahogy Gergő mondta, itt ők több játékost is fognak draftolni most az első körben megint. Úgyhogy az irány egyértelmű még jövőre, és márkán el lehet cserét kér, majd most nyilván viccelek, nem tudjuk róla elképzelni, de nem lesz ez jövőre egy új jó csapat, és nem is kell, hogy jó csapat legyen szerintem még jövőre.
Még a jelenjükhöz egy nagyon kis érdekes apróság, most a Charlotte Utah meccsen a riporterek is sokat foglalkoztak ezzel, hogy milyen rettentő magas pillanatnyilag ez a Utah, tehát Markkanen 7-0, Kessler 7-1, és ők 7-0-nak hozták Olinyiket is, aki mondjuk 6-11, de hogy nagyon régen volt az, hogy három ilyen magas, három nagyon különböző szerepben rohadt jól megvan egymás mellett a pályán.
Tudod, hogy jól volt legutóbb Clevelandbe szintén Markkanennel, úgyhogy ezért találtam ki a Big Wing megcserélését, a Wing Big kifejezést konkrétan, tényleg Markkanen az. Na de akkor most menjünk tovább a következő csapatunkra. A Cleveland Cavaliers, ráadásul az emlegetett Cleveland a következő csapatunk, semmiképpen nem emlegetett szamarak, mert azt, amit tudnak, mégpedig egy védekezésre és Mitchell támadójátékára, elsősorban az ő támadójátékára épülő korrekt csapat képét, azt megint megfestették, úgy értem, hogy nem sok minden változott igazából a Cavs-nél, ha megnézi az ember az első overreactionünket, és ugye ők ezt a két magasos felállást arra használják föl, mint a Bucks is, hogy a védekezésük és a gyűrűvédésük extra legyen. Az a helyzet, hogy ez továbbra is megtörténik, valóban az, amit ugye emlegettünk a szezon első felében, hogy főleg Jarrett ellen idén a legjobb védőjük, és aztán az egyetlen másodéves vacsunkban, az elsődleges másodéveseink adásunkban pedig emlegettük, hogy Mobley kicsit csalódás, na, ha valamiben, akkor ebben történt egy előrelépés. Mobley védekezésben szerintem az elmúlt másfél hónapban visszatért a tavaly látott nagyon magas szintre, a rookie évében látott hihetetlen magas szintjére, és emellett támadásban is abszolút egy előrelépés látszik nála. Úgyhogy szép az élet Clevelandben, de annyira nem jók, vagy nem elég jók egyszerűen összességében, én azt gondolom, hogy támadásban, hogy az alapszakaszban nagyon aprítani tudjanak. Tehát ugye idén egyszerűen annyira támadó lett a liga, hogy azok a csapatok, akik csak védekezésre alapoznak, nagyon nehezen tudnak ilyen kiemelkedő alapszakasz mérleget hozni. és ez azért különösen érdekes téma számomra, mert a Cavsnél ugye ezek a dolgok nem változtak, viszont a playoffban lehet, hogy ez a csapat jobb lesz, mint az alapszakaszban. És szerintem ez teljesen logikus következtetés abból, amit elmondtam, ha az idei playoff is be tud egy kicsit lassulni, de hát ki tudja, hogy az idei playoff a kosárlabda ilyetén nagy változása mellett valóban még egyszer vissza fog lassulni, valóban még egyszer védekezőbb lesz, mint ahogy azt egyébként megszoktuk évről évre. Gergő, mit látsz a Cavsnél? Mit hoztál nekünk?
Az egy nagy kérdés, hogy a playoffban mennyire lesznek jobbak, ha egyáltalán jobbak lesznek, lehet. Az szinte biztos, hogy az alapszakasz negyedik helyen zárják, és akkor az első körben valamelyik New Yorki csapattal játszanak, akár a Brooklynt, akár a Knicks-et kiejthetik. Nem feltétlenül össze lesz sima, ha sokat javulnak, akkor akár simán is, de akár szorosabban is kiejthetik, és második körben szemben a Milwaukee egy 0-4-re vagy egy 1-4-re. Szerintem ez a max, ami most így bennük van. Ez az év nem rossz, sőt, igazándiból én azt mondanám, hogy mondjuk az én várakozásaimhoz képest, kevéssé szakmai várakozásaimhoz képest az egy felülteljesítés, meglepően jól működött az egész Mitchell-es történet. Van 4 játékosuk, Mitchell, Ellen, Garland, Mobley, relatíve fiatalok, jó szerződéssel még 2 évig, van 3-4 rotációs emberük, kell találniuk az 5. embert, és próbálhatnak szintet lépni jövőre.
Aha, te ezt a szezont így de facto az eddig látottak alapján el is temetted.
Én nem így fogalmaznék, hogy eltemettem. Én látom ennek a végét, és hogy ebből mit... vagy pontosabban én látom egyfajta végét, de szerintem ez egy tök jó forgatókönyv nekik az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Még nem kontenderek szerintem, az előttük lévő 3 csapat messzire van tőlük.
Emlékeim szerint én biztos, hogy 4. helyre vártam a Cavs-t, de Zoli, te is 4.-5. helyre, tehát mi ide vártuk őket. És az a
ti jobbak vagytok nálam. Ennyi.
Hát a jóslásban tudod, ez olyan, hogy van 3 másik csapat, amiben meg biztos, hogy te jósoltál jobban.
Gábor csak a szépre emlékezik, én meg semmire sem, én nem emlékszem, hogy melyik csapatot hol vártam, úgyhogy a Mavs-re emlékszem, hogy őket sokkal-sokkal magasabb helyre vártam. Teljesen egyetértek egyébként Gergővel, de azt azért hozzáteszem, hogy én nem gondoltam azt, hogy amikor a legjobbjukat nyújtják idén, akkor ennyire jól fognak kinézni. Tehát én nem írnám le teljesen a Cavs-t, ha valaki nyilván garantálná nekem, hogy a Mitchell Garland duó a playoffra úgy igazán összeszokik már, és Okoro szerepe, aki nyilván egy ilyen glue guy itt a kezdőben, és ha mondjuk azt mondod, hogy ő relatíve jó százalékkal bedobálja a tripláit playoffban, akkor azt mondanám, hogy akár lehet esélyük egy upsetre is, mert Donovan Mitchell az egyik legjobb. Sok mindent lehet róla mondani, de az, hogy ne lenne legendás, státusz felé haladó playoff performer, azt nem lehet mondani. Tehát ő tényleg elképesztő a playoffban, és én abszolút félnék tőle bárki. Akkor is, hogyha én a Celtics legjobb védője vagyok, vagy a Bucks legjobb védője, Holiday vagy Smart. Mégis abban mindenképpen egyetért a Gergővel, és ez abból is fakad nyilván, hogy ez egy nagyon fiatal csapat. A kezdőjének a Mitchell-el együtt az átlag életkora mennyi? 24 év? 23? Nem lehet sokkal
23, több. Igen.
24 körül lehet, mert mondjuk Cseretelen 24 éves, Mitchell 25, Okoro 22, Garland 22, tehát igen, ilyesmi lehet, Mobley 21. Szóval nem is kell, hogy nyerjenek most, tehát miért várjuk el? Ez egy rohadt nagy upside-nal rendelkező csapat, amely szerintem úgy igazán robbantani jövőre fog. És itt egyébként, ha már a keretről és az idei teljesítményről beszélünk, nekem nagyon-nagyon hiányzik a padról egy jó wing free and D játékos.
Ami én szerintem fontos, hogy itt náluk, ha megnézel mondjuk 3 Cleveland meccset, akkor tudja, hogy az lesz a benyomásod, hogy hát ez a csapat kicsit ilyen szemre nem szokásos módon támad, de azért azt a támadást én nem akartam annyira leírni, mint amennyire az előbb leírtam, vagy úgy hangozhatott, tehát ők még így is 9-ek, és ez nagyon durva a második védekezésükkel, hogy nagyon kevés csapat van top 10-ben mindkét oldalon. A net ratingjük ennek megfelelően jó is, és a net ratingjüket ők alul teljesítik. Tehát én szerintem tele vagyunk olyan jelekkel, hogy a rájátszásban ez a csapat jobb lehet, mint az amilyen jó alapszakasz csapat, és erre akartam igazából kiegyezni az előző mondandómat is. Ezen kívül pedig még nekem jól esik azt látni, hogy Mitchell, akinek a játékstílusát a jazzben kezdtem kicsi egysíkúnak érezni, itt is meg tudta mutatni azt, hogy ő képes támadásban felemelni egy csapatot, és ő egyedül képes támadást generálni. Persze itt van Garland is, tehát hogy ez a mostani Garland, ez azért még az elmúlt 2 évek Conley-jánál jobb játékos. És megint vannak olyan magasok, akik jól tudnak elzárást adni. Itt a spacing az egyetlen, ami támadásban hiányzik, ezért kell ilyen sok kreatív, nagyon sok ilyen palánk alól kilép a magas ember, meg magas-magasnak passzó, ugye ez a Jarrett Allen Mobley páros, ez egyre jobban összeszokik ilyen szempontból, és mind a ketten relatíve jól passzolnak, de főleg Mobley, és azért látunk sok ilyen jellegű, nem szokásos, klasszikus Utah-féle pick and roll például, ha már Donovan Mitchell, tehát hogy ők nem így támadnak, viszont ez egy félpályán jól támadó csapat. Így is. Úgyhogy ezért én szerintem van okunk a bizakodásra náluk, azt mondanám.
Ti azt egyébként el tudjátok képzelni, hogy két ugye non-shooting magassal, ugye Mobley-val és ellennel, ugye jelen pillanatban Mobley gyakorlatilag egy non-shooting magas, mert 1,4 tripla 21%-kal. El tudjátok képzelni, hogy valaha ezzel bajnok lesz a Cavs?
Tim Duncan, David Robinson.
Hát oké, igen, csak...
És eltelt 30 év.
És szóval ugye ez a probléma, hogy eltelt 30 év, tehát szerintem, vagy nem vagyok abban se biztos, hogy ma a 23 éves Duncan és a 28-29-30 éves Robinson, nem vagyok benne biztos, hogy ma a bajnok lenne, ez egyik.
Nyilván a Golden State a jó példa, csak ott minden idők legjobb shooterje, és talán minden idők másik legjobb shooterje van körülöttük, tehát a két nem dobó magas. Ott azért ugye aránylag elfér.
Igen.
Nem tudom, elképzelhetőnek tartom, mert két ennyire mozgékony, switchable magassal viszont nagyon-nagyon jó lesz a védekezése.
Az biztos, igen.
És azért Garland meg Mitchell jelentős tűzerő, az biztos, hogy itt a harmadik posztra én szerintem nem okoró kell. Tehát nem egy olyan kiváló pióca védő, aki elsősorban egyeseket, ketteseket tud jól fogni meg labda, tehát ball handling gárdokat. Tehát ő gyakorlatilag egy ilyen Caruso típusú védő, vagy egy olyan védő, Dillon Brooks, aki főleg a labdásat fogja, vagy pedig a Curry-féle off the ball threat-et, bár az egy teljesen külön fejezet. Azt akarom mondani, hogy igazából oda egy megbízható triplázó fog kelleni a hosszú távon. Ezt szerintem ez a szezon nagyon jól megmutatta. És érdekes, hogy milyen jók voltak, amíg Dean Wade le nem sérült Dean Wade-del, aki mind védekezésben, mind támadásban élete szezonját hozta, viszont a sérülése óta egyszerűen nem tudott normálisan visszatérni, amit szerintem nagyon sajnálhatnak. Bárkinek bármi még a Cavs-ról?
Nincs.
Nincs. Oké, rendben, akkor ebben megegyezhetünk. Minden esetre titkon ilyen súranópályás esélyesnek érzem a Cavs-t, de arra nem, hogy idén bajnokságot nyerjen, vagy ilyesmi, de hogy meglepe, ha van csapat, amelyik meglepetést okozhat a rájátszásba. Na, de erről majd sokkal többet beszélünk Tőrös Balázsral, aki miért nem lesz bajnok műsorunkban, ami már közeleg, viszont most nincs más hátra, mint hogy Bóné Gergelynek megköszönjem a mai szakértést, jelenlétet, mert hogy a mai adásban is hozta, amiért leigazoltuk, úgyhogy köszönjük szépen, Gergő.
Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gergő, szia!
Zoli, mi pedig ugye megyünk tovább, és most végre jön a March Madness adásunk, majd Mészáros Petivel, és aztán is lesznek érdekes adásaink, például az említett Tőrös Balázsos, úgyhogy van bőven mit várni, és hát aztán utána ráfordulunk az elbúcsúzásokra és a bearangozásokra, úgyhogy itt van a playoff a küszöbünkön.
Így van. Nyilván a playoffot várja leginkább az ember, de várom azért a March Madness-t is. Az elmúlt években egészen rászoktam arra, hogy az élő meccseket, amik ugye normál időben elérhetők, azok közül a legjobbakat megnézem. Illetve azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt már a döntőt is félig-meddig élőben néztem. Úgyhogy várom azért ezt is. Még akkor is, hogyha most a legérdekesebb prospekt, vagy talán két legérdekesebb prospekt ugye nem az egyetemi bajnokságban játszik. És hát a baskesodást meg ugye nyilván baskesodásokat én mindig nagyon várom. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Köszi szépen, hogy ma is velem tartottál, és kedves hallgatók, nektek is csak ezt tudom mondani, hogy köszönjük, hogy velünk tartotok, azt is, hogy támogattok minket Patreonon. Természetesen jövünk a következő hetekben is, ahogy megszokhattátok, izgalmas adásokkal, úgyhogy minden jót addig is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.